Bol on tank ser shiv nyeri tes buk. Fusson akinek nincs bora, ez a fekete zongora, ez a fekete zongora. Vakmestere tépi cibálja, ez az élet melódiája, ez a fekete zongora, ez a fekete zongora, ez a fekete zongora, ez a fekete zongora. Fejem zúgás, a szemem könnye, tornázó vágyaim tora, ez mind ez a zongora, ez mind ez a zongora. Boros bolond szívemnek vére, kiömlik az ő ütemére. Ez a fekete zongora, 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 ez a fekete zongora.
Szép jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ady Endre a Fekete Zongora című versét hallottuk Cseh Tamás előadásában. Ugyanis ma Ady Endre alakját elevenítjük fel. Elsősorban az emberét, a költő emberét. 100 évvel ezelőtt hunyt el Ady Endre, ezért az idei Ady emlékév is. A költő halálának kerek évfordulóján. 1919. január 27-én hunyt el 42 évesen. Élete, munkássága delején. Olyankorban, amikor a művész emberek még korántsem a lezárás felé tartanak, hanem tervekkel, vágyakkal telítve ébrednek minden reggel. Ady Endre 42 éve azonban a több száz verssel és a minden percében megélt, átélt, intenzíven zajló életével olyannyira gazdag, hogy másoknak 60-70 év alatt nem sikerül olyan csúcsokat megélniük és elérniük, mint Adinak. Olyan újítója volt a magyar versnek, hogy nélküle méltán tennénk fel a kérdést, hol tartana ma költészetünk. Hányattatott időszakban kezdett el verset írni, irodalmunk olyan korszakában, amely már minden betűjével az újjászületésért kiáltott. A magyar költészetet akkor még a Népi Nemzeti Iskola haldoklása határozta meg. A jellemzően Petőfi epigonok uralt a világba robbant bele a szószoros értelmében Ady glosszáival, tárcáival, vitaírataival, majd verseivel. Kritikái, amelyek verseiben úgy szintén megfogalmazódtak, nem kímélték sem a politikát, sem a rendszert, sem a papságot, sem pedig a hivatalos kultúrát. Kezdetben újságíróként hallatta szavát, egyébként ő a magyar politikai újságírás egyik legnagyobbja, amellett, hogy úttörője. Majd 1906-ban megjelentek az új versek, amelyek már az új hang, az új stílus hírnökei voltak. Ady gyökereiben újította meg a költészetet. A vers képi világa, nyelvezete merőben más volt, mint addig. Merész, szókimondó verseléshez, amelyben első ízben kap helyet a szerelem, a testiség, de a pénz is. Látványos szimbólumvilág, erős képiség, metaforák, szinesztézia jellemezte ezeket az új verseket. Rengeteg stílus eszközt használt, egyéni szófordulatok árasztották el a verset. Sajátos dinamizmust, csengést biztosítottak verseinek a csak rá jellemző ismétlések, az egyéni verskompozíció, a formai változatosság. Verselése magán viseli a nyugat-európai jambikus és a lüktető magyaros ütemhangsúlyos ritmust is. Ady Endre újításaival berobbant a 20. század legelejének költészetébe, akkor, amikor Kosztolányék lassabban ugyan, de már készítették a terepet az újításokra. A két irodalmi óriás, Ady és Kosztolányi között mindvégig viták zajlottak, amelyek hol alábbhagytak, hol csúcsosodtak. Mai műsorunkban nem Ady Endre költészetét próbáljuk elemezni, nem akarjuk boncolgatni sem szerelmes, sem istenes verseit, korszakait sem. Egyszerűen csak megkíséreljük elhelyezni abban a 100 évvel ezelőtti világban, amelyben élt, és amelyből nagyon is kitűnt, ha úgy tetszik, kilógott. Ízig-vérig sztár volt, ha mai fogalmakkal próbálnánk illusztrálni az Adi jelenséget. Az a közéleti személyiség volt, akiről beszéltek, akiről írtak, akit fotóztak, és akinek képe az újságokban megjelent. Nagyon összetett egyéniség volt, akit mai szemmel nehéz igazán megítélni, hisz minden mozzanatot annak a kornak a hangulata kell, hogy meghatározzon. Azt azonban reméljük, sikerül arra ösztönöznünk, hogy újraolvassák Adit, most a 21. század elején. Már nem kötelező olvasmányként, mint annak idején az iskolában, hanem a kíváncsiság sodró erejével. A Látó Szépirodalmi folyóirat januárban külön számot jelentetett meg, amelynek Ady Endre is költészete, percepciója volt a témája. A mai műsorban Kovács András Ferenc főszerkesztővel beszélgetünk Ady Endréről, a nagy újítóról. A beszélgetés olykor nagyon személyes Ady értelmezésbe is fordul.
Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy az Ady értékelésünk, az Ady képünk most már végleg lezárult. Szerintem ez nagyon-nagyon folyamatosan változik. És kiindulok egy olyan felvételből, amely most kering a hírportálokon, meg az interneten. Ady Endrének a temetése, de egészen új felvétel, pár másodperc vagy fél percnyi lehet, óriási tömeg volt ezen a temetésem. És ebből indulnák ki, hogy valóban Ady akkor olyan költő volt, akinek ekkora tömeg elmegy a temetésére, tehát egy közkedvelt költője, embere volt a magyar társadalomnak? Hogy látjuk mi ezt ennyi év távlatából?
100 év az elrepült, vagy elrepült volna, hogyha néha mondjuk koloncok is nem lettek volna a repülő évtizedek szárnyain. Ady Endre temetése. Persze, annyian voltak azért, mert annyian szerették, annyian utálták. Ő maga nem volt ellentmondásos személyiség, hanem egy ilyen nagyon érdekes korban élt. Egy érdekes kort fémjelzett, csinált meg ő maga is bizonyos szempontból. Az jellemző, hogy mondjuk a nagy költők temetésénél, vagy a nagy szellemek temetésénél, akár Budapesten, mondjuk a Vörösmarty temetése az egyik legnagyobb országos temetés volt. Azt hiszem az Aranyé is. Nem azt mondom, hogy népünnepélyek, hanem ez a tömegeket, ezek az ikonok, ezek a szimbólumok, akkor most Adiról úgy, mint szimbólumról érdeklik nyilvánvalóan. Az egyik legnagyobb temetés mondjuk Párizsban a Victor Hugo-jé volt 1885-ben. Tömegek mennek ki az utcára. És hát itt is az történt. Egy nagyon nehéz, megbojdult periódusában a magyar immár történelemnek, társadalomnak, bárminek. Mindenféleképpen egy szimbolikus pillanata volt az elmenetele a magyar irodalomnak is, és a magyar történelemnek is. Tehát ezt az utolsó 100 évet teljesen nem figyelhettem, hogy mi történt, de hát a recepcióban, vagy hogy él bennünk, mondjuk 1977-től a születési centenáriumtól errefelé azért láttam néhány dolgot. Azt előre bocsátanám, az ki fog derülni, hogy nem rajongó vagyok, hanem úgy szeretem Ady Endrét, mint bármelyik más költőt, mindenféle dihotómia nélkül egymás mellett, Csokonait, Berzsenyit, Petőfit, Aranyt, Adit, Kosztolányit, Babicsot. József Attilát nincs ilyen választásom nekem. Azt inkább elmondom így emlékezésszerűen, hogy nagyon régóta vagyok én együtt Adival. Érdekes módon, ha árnyalódott is, hogy mit olvastam én ifjonti tizenéves fejjel, és nagyon szerettem nyilvánvalóan, nem változott ez a szeretet bennem, azért, mert volt egy nagyszerű tanár, Kolozsváron volt, csak mert él, Láng Gusztáv tanár úr, aki mindig azt mondta, hogy gyerekek, nincs rossz Ady vers, csak rossz Ady olvasó van. Ady Endre úgy élte le azt a 41 évet, nem volt az 42 betöltött év, hogy nem volt ő maga ellentmondásos személyiség, szerintem nem volt, hanem eleve egy csatateret csinált. maga körül, magából is, az életéből, a testéből, a lelkéből. Nem celebet csinált. Szeretném én látni mostanában, amikor annyi középszerű emberből, akár középszerű költőből is celebet csinálnak hirtelen. Adi mögött tehetség volt azért. Itt azelőtt nem volt példa ilyen celebségre. Ezt valahol tudták, hogy például most viccelődöm, hogy Debrecenben él egy ilyen kicsi csodagyerek, csak a debreceniek nem tudták, mint sokonai. De hát megvolt a Petőfi pillanata. Petőfinek meg Adinak volt pillanata a magyar irodalom történetben. De hát nekik a történelemben is volt, azért a történet alakulásában is volt. Nem olyan csúnya szó ez a történelem egy kicsit. Például József Attilának hiába óriási pillanat, nem volt ilyen, nem adatott meg ilyen pillanat. József Attila még a bajszával is rájátszott egy kicsit Petőfire. Nem tudom, milyen lett volna Adi nélkül a magyar líra, meg kell mondanom. Érdekes a megítélése, azért mondom, hogy mindenből csatateret csinált, és ez egy nagyon fontos dolog, de akarva, akaratlanul. Tehát amikor egy ember ennyire tehetséges, tehát egy nyelvi zseni volt, hát én azért mondtam a múltkor is, hogy igen, de Adi nyelvéről beszéljünk, az inverzióiról, az erejéről ennek a nyelvnek. Nem arról, az külön kérdés, hogy gőgös volt, dőfös volt, demagó. Ezeket én teljesen másként láttam azért. Az az ő ereje, az érzékenysége az ereje. A magyar irodalom és a magyar költészet az mindig roppant fontos. Nem egyedül volt a Páston Adi, ami után megjelent. Azelőtt sem teljesen egyedül. Ez egy nagyon érdekes dolog. Mégis olyan réginek tűnik, mostani legfiatalabbak számára, de nem csak, olyan réginek tűnik, vagy olyan ásatagnak, vagy ózsdinak. Na hát azoknak mindig azt ajánlanám, hogy mondjuk a nagyon klasszikus és bizonyos helyeken nagyon modern, vagy nagyon kimunkált, mondjuk Arany után, 12-14 nagyon jó indulattal verset író ember van, aki úgy érdekes, vagy tud egy szinten, vagy kiugró, vagy úgy érdekes, mint Vajda János, akit szintén elfeledtek, vagy Revicki, szintén egy kicsit elfeledtek, most neveket mondok, vagy Komjáti Jenő, akit meg se ismertek nagyon, ugye? Tehát a korszak az egy olyan lefolytott korszak volt a Petőfi Arany korszak után, és közben egy olyan lefolytott korszak volt, ami esetleg csak a nagyon híg poétáknak adott teret. Ugye hát ott voltak a Petőfi epigonok, a Lisznyai Damójék. A magyar nóták zöme akkor keletkezett. Ez a dalizás, úgy hívták, a dalizás. Semmi súly, a súly, mintha nem is érdekelte volna a társadalmat. A Kisfaludy társaságot se, Petőfi társaságot se. Tehát egy megmerevedett csend. Tehát azt ajánlanám én a kollégáknak, hogy ilyenkor néhány Adi előtti 19. század második felében keletkezett antológiát olvassanak végig, és kapjanak a fejükhöz, és aztán kapjanak a szívükhöz. Azért, mert nyilvánvalóan voltak nagy öregek Adi fellépte előtt, és akkor is, mondjuk Kis József, vagy olyanok, mint a nagyon hosszú életet élt Hertai Jenő, aki kiválóan írt zsurnalista verseket is, meg humorral. A másik Ábrányi Emil volt, akinek egyik első kötetét ajánlotta Adi. Nem véletlenül különben, de az, hogy állóvíz volt. Kiegyezés után, kiegyezés reményei után is, társadalmilag is, tehát miközben konszolidáció volt egyre inkább, beállt az állóvíz jellege. Nem az irodalomra mondom, a költészetről beszélek csak. Nem véletlen, hogy mondjuk az első kötetét, a versek, még egyszer, azt úgy mindig ő maga tette hátra, nem csak az utókor a versei között, a verses kötetei között. Ugyanis a kor, vagy a megelőző kor színvonalán volt, mint egy betetőzve azt. Azt hiszem, ez a titka Adinak. Tehát azért tűnik réginek, mert azt a 19. századot, mert nagyon hosszú volt a hallgatás, az állóvíz. Ezt valahogy be kellett fejezni, és valami egészen újat mondani. És ez az egészen új, az új versek volt 1906-ban. 2 évvel hamarabb, mint a nyugat megjelenése különben. Nagyon erős, nagyon karakteres hang volt ez. Hosszan készült rá. Ez nem egészen hasonlítható a Petőfi pályafutásához, nyilvánvalóan azért, mert nem is szeretem a hasonlításokat. De fontosságában igen, ugyanolyan fontos volt. Egy fiatal jogot végzett újságíró, ugye jogot se végezte el, de újságíró. Ez az ember publicistaként indul el közben, körülnéz, figyel. Bármit el lehet mondani Adiról, de az, hogy egy-két, de nem politikai vagy ideológiai, amit szeretnénk megingáson kívül, hogy jellemtelen lett volna, azt nem lehet elmondani. Az, hogy a hölgyekkel nagyon szerelmes volt, hol pedig macsó. Azt el lehet mondani, de ez hozzátartozik, az az ő magánélete. De ez sem igaz. Milyennek szeretném látni, nem egy pszichológizáló adiképet mondok, mihez kellett a bátorság, mihez kellett a gőg, mihez kellett a dőv? Hát ehhez. Ahhoz, hogy szabad dévénynél betörnöm új időknek új dalaival. Ehhez kellett. Hosszú periódus előzte meg ezt. Mondom, a publicista Adi, az olyan, mintha hamarabb lett volna. Hamarabb is lett. És aztán a versekkel párhuzamosan. Valahogy olyan volt Adi, úgy beledobta magát, mint aki a saját vérével táplálja azt, amit csinál. Botrányos is tudott lenni. Nagyon helyes. Börtönt is szenvedett, mondjuk. Azt hiszem, az egy kis séta miatt a kanonok sorról, amikor írt. Vagy sajtóperei voltak nyilvánvalóan. De ehhez kellett bátorság, hogy valaki nagy nyelvi tehetséggel és nagy tehetséggel megtörje azt a csendet. Ez egyrészt a költészet csendje volt, másrészt pedig a társadalom harsogó, a politika, a közélet akkori harsogó, ámbátor gyáva és hazug hangja is. Az ilyen gőg, az ilyen dőf, az ilyen bátorság, ez mindig valamiféleképpen rokon a szorongásnak, magánynak, a haláltudatnak, az életszeretetnek, a szeretet akarásának, a szeretet éjségnek. Nagyon sérülékeny ember volt Ady Endre. Kifelé nem ezt mutattak. Ha csak a verseket nézzük, magyar költészetben voltak Ady előtt tabu témák. Próbálták ezeket a tabu témákat döntögetni, tehát mondjuk a Revicki Gyula. De ezek a témák igazán újra tematizálva és nagyon erős színekkel és erős nyelvi jelenléttel, azért úgy hívom, nagy tehetséggel, ezek Adinál jelentek meg. Lehetett a csókról írni, a szerelemről, az ölelésről és bármi másról. Most a politikai jellegű, vagy közéleti, vagy képviselő, nem tudom, hogy, mert egyik se jó szó azért, azt nem is mondom. Mi nagyon fontos, és maiglan fontos, az elmúlt 100 évben is fontos, hogy nagyon érdekesek ezek az évfordulók, vagy a centenáriumok. Azért, mert minden kornak egy-egy más-más Ady felelt volna meg. Szerették volna átfesteni, nem lehetett átfesteni igazán. Vagy csak ideig, óráig. Vonzások, taszítások alakították már magát az életét is, halála után is ez a csata többször fellángolt, ugye, mondjuk így. Kényelmetlen ember volt Ady Endre. Éppen hogy a publicisztikája miatt többek között. Nem volt szelídíthető. A franciáknál van egy ilyen költő, hogy befejez egy korszakot, szimbolizmust, posszimbolizmust, és elkezd egy újat. Kortárs Adinak, Guillaume Apollinaire. Lényegében, ha nem is az avantgárdot kezdte el Ady, de egy új költészetet teremtett. És ezért tűnik sokak számára óságosnak. Lehet tőle idegenkedni, de ez most nem generációs kérdés, hogy a fiatalok értik jobban, vagy az idősebbek, ez alkati kérdés. Ugyanakkor most a megemlékezések kapcsán is elismert kollega írt utálatosan utálkozó marhaságokat Ady Endréről. Most aztán Adira duplán rájára rúgt azért, mert nyilvánvalóan, hogy a mindenkori szélsőjobb nem nagyon szerette, és a mindenkori szélsőségesen konzervatív Magyarország se szerette azért, mert kényelmetlen dolgokat írt, kényelmetlen dolgokat mondott. Azt is el kell áruljuk, hogy még életében a szocdemek se szerették nagyon. Tehát ez nem a proletáriatus költője, ez a polgároké. Hogy mindenkié volt, de hát azért nem volt senkié. Ami nagyon ritka volt benne, és talán pontosabb volt, a Petőfi is pontos volt a nagyon fontos helyzetekben, és gyorsan átlátó. De Adinak ez a közéleti luciditása, az, hogy nem beugratható, végig gondolja a dolgokat, és a háború elkezdődik, az első világháború, és nem kurjongat. Író kollégák is kurjongattak rendesen. Egy tragikus drámai alkatot mindig így látja körülbelül. Nagyon kiegyensúlyozott, nagyon szokták mondani, általában pejoratíven mondják ezt, hogy vátesz most már. De tényleg ilyen vátesszerűen, szinte az idegeiben, a zsigereiben érezte, hogy akkor most mi is történik. Mint ahogy eljut 18-ig, 19-ig, a Tisza gyilkosságnál összeroppan. Nem erre gondolt.
az egy dolog, hogy milyen Tisza István, de azt, hogy megöljék Tisza Istvánt, erről nem gondolt. Nem is volt honnan. Tehát Adi valami olyasmit képviselt, egyrészt a kor egyik jellemzője volt, és ezek az ő csatározásai, ez az állandó csata, a csatatérember, vagy az érte való csatározás, ugye. Gondoljuk el, azért volt ugye a progresszió problémája, társadalmi progresszió problémája, szekularizáció. Eltelt 100 év, és eltelt 100 év, és eltelt. És ezek az igazi problémák maradtak. Az, hogy a politikai rend, az éppen regnáló hatalom milyen. Milyen a, hát itt már arisztokraták sincsenek különben, de milyen a regnáló úrhatnámságnak a világa, gőgje, milyen egy korrupt politikai rendszer, milyen egy eléggé mit sem tudásban, vagy takaréklángon, vagy kissé elbutultan és manipuláltan tartott magyar társadalom különféle mély rétegeiben is. Erről Adi nagyon sokat tudott. Adinak a kortársai is, mondok egy prózaírót, Móri Zsigmond például. Móri Zsigmond a 30-as években is ezt írja. Tehát azt szeretném mondani, hogy egy olyan tisztánlátás vagy éleslátás volt benne, ami sok kortársában ritkán. Olyan jó értelemben vett európér volt benne, amikor mondjuk a piszkos, gatyás bamba társakra és a csordára nézett. Őt idézem, ez egy korai verse, ugye? Tehát annyira a zsigereiben és a szellemében érezte ezt. Mondom, egy szorongó ember volt szerintem. Ez adta a bátorságát. Gőgös is legyen. Döfös is legyen. Meg kell nézni azt, hogy ezek, amire azt mondják, hogy fajtám, hogy különben ezt, abban az időben használták ezt a szót. Nem csak ő használta, még azután is. És nem csak abban az értelemben, hogy erre a szóra később rátapadtak dolgok. Úgy élt, ezt valahogy Láng tanár úr mondta, Láng Gusztáv, akit említettem, de tényleg, ha azt mondta, hogy magyar, akkor úgy gondolt magára, ez az egocentrikusság, ami az egyik utolsó magyar, egy ilyen hétszilvafás. De ebb ura fakó, ugo csanon koronat. Tehát egy nagyon érdekes ember. Van egy verse, találkozás Ond vezérrel, ugye. Nagyon érdemes újraolvasni. Mit mond az államalapító vezérről? Hogy hát nekem ez rokonom, de semmi közöm nincs hozzá. Mert ez ilyen, és mi másak vagyunk már. Adi az újdonságokra és az emberek, az egyének másságára tudott figyelni egy neműsítő tömegeket elszabadító, felfelhergelő korokban is. Amit mondtam a háborúról. Nagy gesztusokkal kellett éljen. A nagy gesztusok azok nem csak rajongói, vagy nem tudom, olvasótábor csinálnak, hanem a nagy gesztusok azok azért mindenkinek szólnak. A felkent arisztokratáknak is, a politikusoknak is, a hazugoknak is, a korruptaknak is, panamázók, ahogy Adi mondta. Magyarország nincs, mert elsikasztották, majd egy nagy üres és fehér üresség lesz a térképen. Például mostanság is, hogyha nagyon nem szeretik Adit, vagy elkezdik támadni, akkor ezek miatt a dolgok miatt. De effektíve a versek miatt is lehetne, mert a publicista attitűd nagyon tragikus és nagy versekbe is átszivárgott. Forrása, egy mozgása, forrongása egy egész század előnek. És én azt hiszem, hogy a 20. századi magyar líra, bármilyen óságosnak tűnik sokak számára, ez úgyis Adival kezdődik. Az a csodálatos a magyar költészetben és a nyugat költészetében is. De hogyha még az avantgárd csírákat is oda veszük, kassákékat is, hogy ez sokféle. Lehet szeretni Adit, nem lehet szeretni Adit, aztán kiderül, nem lehet kisajátítani Adit. Erdélyre azért jellemző volt egy, inkább talán bizonyos szempontból jellemző volt egy ilyen Adi jelenlét halála után is. De nem kisajátítás. Életében, hát nem tudom, tényleg a szocialista költőktől is, vagy úgymond szocialista költőktől is, a szocdemektől is kapott sok jót, Ravasz László püspök úrtól is kapott sok jót, holott Ravasz László püspök úr az Ravasz László püspök úr, tehát az ő kálvinistasága nem kellett a kálvinoknak se. Nagyon ellentmondásos volt, de az ellentmondásait nem magában hordta. Ezek az ellentmondások a levegőben voltak, a magyar társadalom ellentmondásai voltak. Ő esetleg ebből annyit tehetett, hogy valahogy versekbe, különféle versekbe gyúrta az egészet. Nem kedveli az ember a Király István féle felosztását ennek, hogy van szerelmes versek, forradalmi versek, stb. Nem lehet igazán széthüvelyezni. Vagy az Adi istenképe is nagyon sokféle. Valóban egyrészt valahol, nem szeretem a szót megint, mert túl használ, gyökerezik valahol az ő kálvinistaságában, de nem csak. Tehát nem ez a jellemző. Ezek most istenes versek, ezek most erotikus versek, ezek marhasság. Körülbelül 1300 versnél többet írt. Publicisztikáinak a számát nem tudom, biztos megszámolták. Nagyon sok novellát, elbeszélést írt. Fantasztikus élet, egy rövid élet alatt tulajdonképpen. Miközben nyilvánvalóan alkatilag lehetséges is az a típus volt, aki mondjuk, ez butaság, a nyáspolgár mondja azt, hogy nem vigyázott magára. Az, hogy falta volna az életet, nem hiszem, hanem élte az életét. Mindenki pontosan ugyanolyan életet élt akkoriban. Esetleg Adi lumpabb volt azért, mert ugye ő Pestre feljárt. Párizs nagyon szerette, lehetséges, hogy azután Érmincentet szerette leginkább, nem lehet tudni. Pestre mindig feljárt, volt néhány helye, ahol találkozott a barátaival, mecénásaival. Mondjuk 60-i Lajosra gondolok, 60-in látszik, hogy imádta Adit. Voltak vakszemű és hidegszemű barátok, és voltak másmilyenek is, voltak, akik csatlakoztak. De Adi az valóban még életében olyan legendás volt. Ő erre rájátszott, leült, pózolt, székelyaladár, gyönyörű képeket csinált róla. Volt két nagy gyönyörű szeme hozzá, kicsit oldalra döltötte ahhoz. Megvolt az adizmus. Ez nagyon kellett ahhoz, hogy végre egy valamelyes polgárosodó főváros vagy az közönség is odafigyeljen, aki éppen arra akart figyelni. Nem tudom, lehetséges, hogy költőt még annyit nem gyepáltak, mint Adi Endrét. Petőfit nem annyira. És másokra sem emlékszem így hirtelen. Aki az ütést állta. Ő volt az ütőlegény, aki az ütést állta. És mondom, ez egy hosszú-hosszú pör. Ez az Adi pör. Tehát ez mindig időről időre felüti a fejét. Az én elfogultnak és szerencsétlennek tartott Kosztolányi esszé is, tehát a 29-ben. Nagyon értem, hogy Kosztolányi Dezső ezt miért írta. Pontosan azért írta, mert sok üres rajongást is látott Adi körül. Nem lehet nem észrevenni azt, hogy itt effektíve két alkat, három alkat van közöttük, Kosztolányi és Adi között. Nem tudom igazán, miért volt erre szüksége Kosztolányinak, mert a Kosztolányi sztárságát, hogy így mondjam, semmi és senki nem kérdőjelezte meg. Volt is, már azért a 10-es években is, és maradt is a 20-as, 30-as években is az egyik legnagyobb élő, legolvasottabb élő magyar költő. Ő meg Szépernő különben. Szépernő, aki 29-ben viszont megvédte Adit. Akárcsak Babis Mihály. Nagyon érdekes volt ez a Kosztolányi pör. Maga Kosztolányi is kétségbe esett, hogy akkor most egy csomóan megharagudtak rá. De hát ő a rajongók ellen akarta elmondani, mondta ő utólag, meg hát a túlhajtott Adiképp ellen. Ez egy nagyon érdekes meccs volt, ennek minden bizonnyal megvannak a pszichoanalitikus olvasatai.
Hát a társadalom ehhez nem volt szokva szerintem, hogy egy Adikép, egy költőkép, egy ilyen idézőjeles mai szóval élve sztár jöjjön, menjen, így módon, nem?
Minden vagy mindenki nagyság, még mű és megkérdőjelezhető. Bár az igazán magukért helytálló művek, miért kellene megkérdőjelezni. Ugyanakkor azt is nyugodt lélekkel mondom, hogy nem vagyok híve a kultuszoknak. Mindig sok egy kicsit a kultusz. Bárki, tehát a politikusok személyi kultusza is sok. Valóban soknak tűnhet az irodalmárok, ha van ilyen, de most már szerintem nincs, túlhajtott kultusza is. A művek attól élnek, egy Adi Endre attól él, ha él, hogy olvassák a verseit, vagy a publicisztikáját, vagy a szép prózáját is még. Egy író attól él, ha él, egy költő attól él, ha él, hogyha a szavai valamiféleképpen azért nem kopnak olyan gyorsan, mert szerintem nem kopnak Adinál olyan gyorsan, és valamiféleképpen azért beépülnek a magyar költői nyelv nagy épületébe. Érdemes megnézni ebből a szempontból, nem mindenki mutatható ki Adi hatások. Persze, hogy igen, ez így van, és ez így természetes. De olvassuk el mondjuk a fiatalkori József Attilát, vagy egy kicsit Juhász Gyulát, aki a kortársa volt. Vagy mondjuk a nagyon könnyed tollú Emőt Tamást, aki felvállaltan vitte Váradiként is, vagy Pesten is ezt a kultuszt. Nem a kultuszt, az Adi szavait, meg a magáét, mert ő úgy írta le. Ez azt hiszem, hogy mindenki túl van spilázva egy kicsit.
Igen, élni míg élünk, igen, ez a szabály, de mi csináljunk az életünkkel, ha fáj. igen nagyot akarjunk, igen forjon agyad, holott tudjuk, hogy milyen kicsinség a nagy. Igen én türelemmel, igen hallgass, ha fáj, várd meg, hogy jöjjön a nagy professzor halál. Igen, élni még élünk, igen, ez a szabály, de mi csináljunk az életünkkel, ha fáj. Igen, így türelemmel, igen, hallgass, ha fáj, várd meg, hogy jöjjön a nagy professzor halál. Igen, élni még élünk, igen, ez a szabály, de mi csináljunk az életünkkel, ha fáj.
Adi mindig kényelmetlen volt. A Rákosi korszak kultúrpolitikájának is. Tulajdonképpen majdnem mindenki kényelmetlen volt, akit nem lehetett egészen domestikálni. Most már Adi nehezen domestikálható volt. Akik tudták, tudták, hogy miért. De József Attila is. Most az 50-es évekről beszélek. Aztán rájuk raktak egy valamiféle másmázat, de hát a másmázalól kikibukkan a költő közben. Ennyit az ideológikus tápvezérlésű fizetett vagy kincstári irodalompolitikáktól, amelyek újra divatban vannak a Dunatájon. Csak pénzzel tehetséget nem lehet mérni. Igazi tehetséget megvenni sem lehet. Mondom, ez olyan kategorikusan hangzik, mint ha Adi Endre mondaná, de így gondolom. Adi kétségtelenül nem hazudott, esetleg túlozhatott pénzgondjai. Adinak egyfolytában pénzgondjai voltak. Nem hiszem közben, hogy pénzt gyűjtött volna, hanem belélte a pénzt. Jó ruhában akart járni, kelni. Ez egy természetes dolog, azt hiszem. A munkabírása pedig azért fantasztikus volt. Na most már azt kell elképzelni még újságoknál dolgozók, vagy penzumokkal dolgozók, ezt tudják, hogy meg kellett írni a Nyugatnak, vagy a Világnak, vagy bármelyiknek azt a verset. Le kellett adni a verset. Le kellett adni a cikket. Le kellett adni. Egy idő után az is előfordul, hogy az ember az ilyesmitől szorong, hogy nehéz. Az írót magyarázom, hogy nehéz megcsinálni. Nehéz korokban egyre nehezebb megcsinálni. Mondjuk, hogyha valamiféle megcsikkanást vélnének felfedezni a 14 utáni Adi Endrében, a haláláig tartó Adi Endrében, akkor szerintem inkább erről van szó. Ugyanakkor az természetes, hogy Adi recepció, hogy a költők recepciója mindig is, az Adié is olyan, hogy miközben az egyik legbotrányosabb, legnagyobb csatatér, maiglan is az, 77-ben is az volt, 1977-ben a születési centenáriumon. Miközben egy ilyen terénum ez az egész, közben azért a különféle évjáratok, generációk ízlése változik. Az irodalmi divatok, az irodalmi ízlések változnak, ez természetes. Tehát felértékelődnek, valóban elfelejtett vagy háttérbe, nem szorított, háttérben maradt költői életművek. Ez így van, és ez így is van rendjén. De hogyha Adi nagyságának a valamiféleképpen, vagy a folytonosságának, a jelenlétének a tényére gondolok, mondjuk a 20-as, 30-as években és a 40-es évek elején, most egy nevet mondok, az a költő, végsősorban az a költő barátja, aki fiatal korában mondjuk nem nagyon kedvelte Adit a fellépésekor. Ez az ember, másik kedvencem különben, ezt az embert Babits Mihálynak hívták. Szintén egy nagyon szigorú, nagyon igényes és nagyon nem engedő intellektus volt. Még abból se engedett, tehát, hogy végül is ő Adi barátjává vált abból a triumvirátusból. Szerintem a Juhász Gyula azért Adi barátja volt. A harmadik az pedig Kosszolányi Dezső volt különben, akik annak idején együtt kezdtek. Ott egy babicsi életmű közben. Ezek nagyon jó tanúk. tanúságtételek a magyar költészet nagysága mellett, és az, hogy tanúságtételek ugyanakkor, hogyha már ilyen szép református szavakat használok, akkor Adi mellett is. Vagy a Szép Pernő, ugye? Aki szintén egy, mondhatnánk, elfeledett költő, ugye? Az egyik legjobb magyar drámaíró volt, szerintem abban a korban. Nagyon jó, nagyon érdekes regényíró volt. És egy nagyon fura költő. Rá is azt lehetne mondani, hogy Ódon, meg egy kicsit Gájl, vagy bármi. Tehát közben nem az. Teljesen saját szintaxissal, saját nyelvvel dolgozó, alkotó ember. Róla most úgy beszéltem, mint az egyik titkos kedvencemről, de szerintem sokaknak titkos kedvence. Csatatér. Áprilinak van egy ilyen szép Adira emlékező verse. Az a cím, hogy Patroklosz alszik. Aztán lassan világosodott meg bennem, mert a versből nem derül ki. De Patroklosz meghalt azért, mert felvette magára Achilleus pajzsát, fegyvereit magához vette és megölték, és Patroklosz testéért folyik a harc. Ugye a trójaiak és az akályok között. Nagyon jó metafora Adira. Ebből a szempontból egy Patroklosz. Tehát kié Adi? Ezt a 20-as években írta Áprili ezt a verset. Akkor vessük össze megint a Kosztolányi, meg a kisajátító gesztusok. Mondjuk a kisajátító gesztusai megvoltak mondjuk Szabó Dezsőnek. Kimondottan az Adi gesztusaival élő ember volt. Nagyon szerette Adi. A francia kultúrájú ember volt. Ezért mindezen gondolkozom, hogy vajon Adi tudott-e franciául? Tudott. Megnyugtatok mindenkit. Az az érzésem, hogy tudott azért, mert pontosan arra figyelt, amire figyelnie kellett. És tudott azért, mert bizonyos szempontból annyira nyitott tudott lenni. Kint Párizsban is, amit letettek eléje, vagy a budapesti éjszakában is, így két pillanat alatt átlátta. Nem csak társadalmi dolgokat, hanem irodalmi vonzatú dolgokat is. Nagyon nyitott ember volt. Nagyon szimbolikus az, hogy 100 éve meghal. Ez most egy kicsit olyan fanyar, vagy szarkasztikus dolog. Pontosan nagyon jókor halt meg. Azért, mert kegyes volt hozzá a sors. A fátum, amelyikkel annyit birkozott. Vagy az Isten. Vagy a sors, a titkoló, az Isten, ugye az egyik utolsó versében. Ez. Én eképpen látom Adit. Magyar költészetnek, az irodalomnak is, de most vegyük csak a költészetet. Nyilvánvalóan vannak ilyen ikonikusan magas, kiemelkedő, mondjuk nehezen elfelejtett, bár már nem sokat olvasott. Az az igazság, hogy klasszikusokat nem igazán olvasnak. Költői, és mindig tudni kell, hogy ezek mellett a, ne nevezzük őket óriásoknak, nem erről van szó, ezek mellett az emberek mellett mindig más költők is voltak. Legalább annyira, vagy másként tehetségesek abban és ahhoz, amit csináltak, vagy ahogy látták a világot. Az Adi példája a 20. század elején, ez mégis megrázó marad. Számomra ez egy megrázó történet. Hogy mennyire megrázó, akkor megint azt mondanám, hogy azóta eltelt 100 év. És rendben vagyunk a szekularizációval, rendben vagyunk a toleranciával, rendben vagyunk a progresszióval nagyon, és minden rákfenével, amelyek ugye 19. századtól, mondjuk aztán a kiegyezés után pláne, de már azelőtt is elkezdték rágni a magyar társadalmat. És mintha ez a térség nagyon szerencsés volna. Itt nem csak a Kárpát-medencére gondolok, hanem erre az egész Közép-Kelet-Európára és Balkánra. Ebbe inkább nem megyünk vele, mondom szigorúan. Nem szeretném azt mondani, hogy hitvallás volt. Kicsit polémikus is volt néhol. Azért, mert az a helyzet, hogy azt nem vették észre. A döv mögött, a büszkeség mögött, az egocentrizmus mögött, a gőg mögött, ami mind a bátorsághoz kell, az újítás bátorságához, ahhoz, hogy áttörjük a falat. De tehetséggel, nem akarnoksággal. Akarnoksággal át lehet bármilyen falat törni. A patyomkin falvak dőlhetnek, amerre akarnak, azokat könnyű áttörni. Az, hogy emögött ebben az emberben fantasztikus sebezhetőség volt, sérülékenység, mondom megint szorongás, és alázat is. Tehát, hogyha így visszatekintünk, nem az elmúlt 100 évre, hanem az, még az előtti 41-42 évre is, akkor nagyon érdekes. Tehát egy mai költő, nyelvről beszélünk, nyelvet használunk. Bármelyik nagy költő meghal, kisköltő is, ha meghal, egy mondjuk korszakos, nyelvet alkotó, kisugárzású költő meghal, attól még akár egy, akár száz, nem egyetlen felszentelt iránya van a magyar költészetnek. Akár egy, akár százféle másfajta költészet is egymás mellett lehet. Természetes, hogyha úgy tekintünk általában visszafelé, még ezekre a, megint idézőjelben mondom, nagyjainkra is, hogy ők előalázattal. Ha mondjuk kortárs irodalmát csak két-három emberre mondja azt, hogy unalmas, kínrímes Varikcsa, Adira, Babicsa, Kosztolányira, stb., akkor mondjuk költő kollégáról akkor nekem véleményem van. Erre Ady Endre azt mondta, hogy milyen híkfejűek a törpék. Nem felnézni kell, nem szeretni kell, csodálni kell. Van, amit csodálok Szabó Lőrincben. Nem biztos, hogy szeretem. Ez most az én vallomásom. Pontosan tudom, hogy mit nem szeretek benne. És pontosan tudom, hogy miért csodálok. Ez szép megfogalmazás. Megint egy olyan kor van, úgy érzem, hogy jól legyepálni valamit, attól megnőnek a törpék biztos. Üzenem a törpéknek, hogy nem nőnek meg.
Mondtál egy olyat, hogy nem tudjuk, hogy milyen lett volna Ady nélkül a költészet. Hát nyilván ő volt a nagy újító, viszont mi történhetett az első kötete, tehát a versek és az új versek között? Hogyan bukkanhattak fel ezek a, vagy ez az új nyelvezet, ez az új hangnem, tulajdonképpen egy pár év alatt, vagy nem is tudom, hány év telt el a két kötet között. Tehát benne ez mennyire volt tudatos, vagy következetes?
Itt a látó Ady számában, a januári számában van egy Péteri Zoltánnak egy írása az Ilahi pálya kezdésről, hogy milyen volt, vagy hogy egy ilyen kritikus volt, mindig kombatans, tehát visszavonuló, ritkán írt verset. Szerintem az első két kötet verseit nagyon jó érzékkel, olyan szempontból letudta magának, nem az érdekelte. Azt hiszem, hogy 5 vagy 6 év telt el, különben a új versek, még egyszer, volt a még egyszer, bocsánat, a versek, a még egyszer és az új versek között. Ami történt, az benne történt. Az a magyar társadalomban, a magyar világban történt. Ami történt, az a publicista megerősödésével áll kapcsolatban. Tehát valóban ez az ember egy óriási publicista volt. Ami nem azt jelenti, hogy zsurnalista volt. Zsurnalista, publicista, ritka publicista volt. Szerintem az történt, annyi, amennyi kilométer van most is mondjuk Debrecen és Nagyvárad között. Az történt. Nagyvárad történt közben. Nem mítizálom, csak így gondolom. Erre gyanakszom. Mert hát lehet azt is mondani, hogy jött Brühl Adél, jött Léda, és akkor megváltozott. Ő elmondja, hogy...
Jött Párizs,
az egyik a másiknak a vonzata. Ő ezt mondta, hogy hát ez nagyon fontos volt számára. De hát mindezt azért bármennyire tisztelem Ady múzsáit, az összest mondjuk, tehát Lédát is, meg Csinszkát is a magam módján. Kétségtelen, hogy bizonyos versekben játszhattak szerepet, de az, hogy egy ilyen öntudatosodó, egy mi történhetett, hogy a magyar valóság történt, a publicisztika történt. Belül, benne a világ, az érzelem, a kitörni akarás, abból, amit ő posványnak érzett, amit hazugságháznak, ez egy későbbi metaforája a parlamentre különben. Egy kitörni vágyás abból a nagyon botrányos, nagyon sekélyes világból. Gémek az Olimposz alatt, ugye. Ezek korai versek. Egy nagyon erős modernizáció igény, egy nagyon erős európaiság igény, és dúlnak a progresszió csatái, nem véletlenül. De a 20-as években is azt hiszem, még Tóth Árpád is azt mondja, és annak idején, amikor a progresszió harcait vívtuk. Volt magyar progresszió.
Van is, és lesz is mindig progresszió. Nem csak politikában, az, hogy milyen volt Adi előtt a költészet, vagy hogy mi számított elfogadottnak. Nem csak politikában, hanem politikában is, azt hiszem. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős impulzus volt. Azért tudott úgy érkezni. Olyan harsányan, olyan tőfel, nagy erő kellett ahhoz. De szerintem a tanuló évek, Debrecen és Várad közötti évek és Várad. És akkor mondjuk Léda, a társaság, akár a holnaposok is, tehát ott azért ők többen voltak. Csomó kiváló újságíró, festő, költő. Az akkor Várad egy pesgő szomszédvára volt mondjuk Debrecennek. Hát ez akkor egy külön nagyváradi legendárium azért, mert Nagyvárad eléggé hosszan elélt az Adi kultuszból, és tulajdonképpen ez ideig óráig hosszabbítható csak. Az is érdekes, hogy milyen emberek voltak körülötte Váradon. Említettem a Benyáminját a holnaposoknak, ugye, akit én nagyon kedvelek, az Emő Tamás, ugye, ki ugyanúgy fésülte a haját, mint Adi Endre, ő volt a legfiatalabb. Vagy Nagy Endre, vagy Dutka, akik ott voltak. Érdekes lehetett azért. Ez történhetett. Tehát az elégedetlenség a poétikai és a politikai közviszonyokkal.
És vajon ez az erő volt a sikernek is a titka, hogy elfogadták? Nem egészen egyből, de azért nagyon-nagyon-nagyon hamar.
Hát szerintem a tehetsége volt a sikernek a titka. Az a költői, nyelvi ereje. Nevezzük erőnek. Tehetsége, szuggesztivitása, empátiája a látványokkal, költészetekkel és társadalmi jelenségekkel szemben, az éles látása volt. Ezért fogadták el. Nem volt nagyon ilyen hang azért előtte. Ez egy új hang volt akkor. Egy új hang erejével hatott. Nem hiszem azt, hogy Adi a szimbolistákat valahogy majmolta volna, ugye. Nietzscheről biztosan hallott, tehát az látszik egy-két versében. Talán olvasta is, de hát ezt nem tudom, mert ezt nem tudjuk. Vagy én legalábbis nem tudom. Nem igazán hasonlítható Verlaine-hez se, meg kell mondanom. Baudelaire-hez se. Egy dolgot el szeretnék mondani, hogy Adi néha gyönyörűen költött át verseket. Ugye vannak versfordításai. Van egy Verlaine vers, ami ma is magyar nyelvű francia antológiákban benne van. Az a jó fordítás belőle, az Álmodom egy nőről, ez a Paul Verlaine verse. Paul Verlaine álma című vers. Lefordított nagyon sajátosan három Baudelaire szonettet, vagy kedvességből lefordított Hatvani Lajosnak, aki különben klasszika filológus volt, átírt pontosabban egy Szafó verset. Az a cím, hogy Szafó szerelmes éneke. Gyönyörű szuggesztióval csinálja meg. Szafónál nyilvánvalóan kapott valami nyers fordítást Hatvanitól. És Adi ezt megoldotta három strófában, de úgy, hogy szaffikum, tehát nem szafói strófában fordította, csak a vége. A vége az mindig adoniszi sor volt, mert egy szafói strófának egy adoniszi sor a vége. Meghalok érted. Nagyon erős, tömörítő készség volt benne. Inkább ott lehet a nyelvi erőt, vagy az ilyen jellegű tehetséget, mert az is meg volt benne, lemérni. Mondok egy másik példát. Miközben mondjuk a kiváló Virág Benedek fordította Horáciuszt, ugye a 18. századról beszélek, 19. elejéről, és nagyon jól fordította, vagy már átírták, akkor is volt egy ilyen irányzat. Fordította Horáciuszt, Berzsenyi Horáci című művét. Az, hogy a költők a nyelv által, a nyelvi erőről beszélek, nagyon oda tudnak nyúlni, meg tudják ragadni a magját, a tehetség tud ilyet. Az, hogy szólal meg, hogy mennyi kell megszólaljon abból magyarul, vagy hogy alakítják át a saját képükre azt. Ez a nagyon szép szerelmes verset írt Adi egy szép szerelmes versből. Nevezzük annak egyéb híján. Ereje volt. Az, hogy szuggesztív volt. Az, hogy erős hatást tudott kelteni. Nem hatásvadász volt, amikor hatásvadász volt is. Én különben úgy vagyok azzal, hogy valóban nincs rossz Adi vers, csak rossz Adi olvasó. Nyugodtan fel lehet ütni az Adit bárhol. Esetleg nyilvánvalóan és természetesen azokat a motívumokat találjuk meg, amelyeket mondjuk megírt esetleg 8-szor már. Ez a 9. éppen, vagy 7-szer csak ez a 9. Ahogy az általam különben nem nagyon kedvelt, csodáltam, bár nem szeretett, elbocsátó szép üzenetben van az, azt hiszem, hogy rajtad van krőzusságom nyoma, írja Lédának. Most már ez a krőzusságának a nyoma egy nagy költőnél. Mondjuk nagynak, mert most mondjuk,
ha divatos, ha nem divatos, mert költőként még mindig nem divatos, és nem lesz divatos egyhamar. Ez most egy ilyen baljóslatszerű dolog, de minden költőként nagyon erősen meg tudta fogni, nagyon hatásosan, nagyon szuggesztíven elmondta azt, amit elmondott, és összetéveszthetetlen hangja volt. Nem igaz, hogy összetéveszthető volt az utánzóival. Mert a hetedik variációjában is annak a témának, vagy annak a versnek mondjuk, ott van rajta az ereje, ott látszik a krőzusságának a nyoma. Az inverzióiban, a nyelvhasználatban, az, hogy miről ír. Az, hogy valóban sokszor ismétel, milyen verseit nem értették, ugye? A fekete zongorát. Most már nincs nagyon mit nem érteni rajta. Egy kibomló szimbólum, vagy egy odarakott metafora az egész. Vannak kibontott metaforák, vannak titokban meghagyott metaforák. Érdekes, hogy arról nem beszélnek, hogy Ady mindezek ellenére egy nagyon titokzatos költő volt. Számára a titok, a versnek a titka, az nagyon fontos volt. És megvan, éppenséggel a szuggesztivitásunkon keresztül a versnek megvan ez a titka. Azt kért egy kiadó, nem tudom, valamilyen antológiában, hogy ajánljak 5 Ady verset. Mondom, én 25-öt tudok ajánlani azért, mert lehetséges, hogy nekem 125 tetszik, vagy még több. Ami nem az én nagy lelkűségemre, esetleg az én elfogultságomra val. Kétségtelenül ezek között a nagyon izgatott, szaggatott versek között ott kellene szerepelnie mondjuk a föltámadás szomorúságának is. Mi egy szép, nagy, hosszú vers. Nagyon érdekes dolgokat ír magáról és a költő miben létéről is. Kicsoda az, aki a nevem mögött áll, ki az az idegen, aki mögöttem áll. Nagyon érdekes, kicsit elidegenítő gesztus. Mint ahogy láttam ilyen emlékezésen, rácsodálkoznak, hogy tudott optimista is lenni, vagy derűs. Persze, csomó olyan verse van, csak éppen nem vették észre. Pompás magyarok templomból jövet, mentek át a Kalota folyón, s a hídat fényben felemelt, júniusi nap. Ez egy szép tagoló vers. Milyen szép az élet, hogyha fut. Vagy ott van a Manton, November, Azul ország. Ugye ezek szép versek. Nincs bennük semmi mélabú. Semmi politika, hogyha a politikától félnének. Én Adit sokfélének látom. Nem az a típus, aki hírlapi, mondjuk politikai hecverseket vagy gúnyverseket írt volna. Az Ady humora az összetettebb. Adinak nincs vicces verse. Nem viccesek a versei. Viszont a szatírája, az iróniája, a szarkazmusa, a gúnya annyira erős, annyira átütő, annyira nevettető is tud lenni. Akár a publicisztikában, akár a versekben, hogy azért ne tartsuk teljesen humortalan embernek. Az irónia és a szarkazmus, a gunyorosság, abban nagyon sok humor és nagyon sok lelki erő tud lenni.
Szép asszonyom a szerelem, ötlettelen és úcska jószág, és mégis hidd el, ez az egy hajszás valami, a valóság. Az ember mindent elfeled, élni, hazudni, halni, adni, de csókérő daganata a sírban sem fog lelohadni. Drágám az évek és napok, hidd el, nem lesznek sose szebbek. Holnap s mindig az emberek ölelnek, szülnek és temetnek. Valahogyan, valahogyan ezt kellene feledni, máma, ez a kicsi kis feledés, ez az emberek boldogsága. Édes, ugye mi feledünk, drágám, ugye a napok, évek nem rontják meg a mámorunk, nem rontnak meg engem s téged. Olyan mindegy, mint szeretünk, olyan mindegy csókunk mi fajta. Olyan közeli a halál, s olyan nagyszerű győzni rajta. Édes, ugye mi feledünk, drágám, ugye a napok, évek nem rontják meg a mámorunk, nem rontnak meg engem s téged. Olyan mindegy, mint szeretünk, olyan mindegy csókunk mi fajta, olyan közeli halál, s olyan nagyszerű győzni rajta. S olyan nagyszerű győzni rajta. S olyan nagyszerű győzni rajta.
Száz évvel ezelőtt hunyt el Ady Endre, a száz évvel ezelőtti magyar társadalom egyik nagy kritikus költője, újságírója. Ráemlékeztünk, őt próbáltuk elhelyezni irodalmunk palettáján, az Ady emlékév kapcsán, ürügyén, Kovács András Ferenccel, költővel, a Látó főszerkesztőjével. A műsorban Cseh Tamás előadásában hangzottak el Ady versek. Thank you.